Ich werde jetzt Samuel Prophet a második könyvéből olvasom a 24. rész 9-től a 12. verséig, majd a 17-től a 21. verséig. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott, Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör, hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyes sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyes sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem védkeztem ellened, bár te a vesztemre tört, hogy elvedd az életemet. Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem, az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja el útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te leszel majd Izrael királyságát. Tehát te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá.
Jobb helyeken ilyenkor egy történettel kezdik a ige hirdetést. Nekünk akkor a történetünk van, hogy Dávid és Saul életének a története, hogy ez éppen elég arra, hogy végig gondoljuk, és talán bennünket egy kicsit mélyebbre vezessen. Hisszük azt, hogy ennek az ószövetségi történetnek is különös mondani valói vannak a számunkra. Imádkozom, hogy Isten szent lelke ezt elvégezhesse bennünk, és megszólalhasson a számunkra ez a történet. Életünket átformáló, megerősítő módon. Talán bevezetésképpen, ha tovább mennénk, majd a gondolataimat szeretném megosztani az ige hirdetés folyamán, de még mielőtt ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, azt gondolom, hogy az első az, hogy kicsit elhelyezzük ezt a különös történetet, aminek csak részletei kerültek elénk. Mi ez a barlang, mi ez a levágott palást darab, amiről Dávid beszél, megölhettelek volna, nem öltelek meg, biztattak erre, nem tettek. A történetnek a lényege, és azt hiszem ott kellene elkezdeni, ugye Dávid és Góliát története nem olyan régen állt előttünk, és tudjuk, hogy Dávid már felkent, gyermekkorában szinte felkenté válik Sámuel próféta által, a meghasonlott, önmagával meghasonlott király helyére, Saul az első király helyére, aki úgy is viselkedik egyébként nagyon megterhelt élete kapcsán, hogy Istennek nem tud kedvesen forgolódni az ő hivatalában. De felkent királyként, még ő a király, ő a hivatalban lévő király. És ezt tudja Saul is és Dávid is. Sőt, egymás előtt is tisztázták ezt a kérdést, mint ahogy ez kiderült éppen a mai történetünknek a végén is. Te leszel a király, mondja a legvégén, amiben Izrael maradandóvá válik. De mondja Saul Dávidnak. De tudjuk jól, hogy ebben a nagyon megterhelt lelki állapotban, amely terhelve van különböző olyan bűnökkel, amely a haszonszerzésre vonatkozik. Saul tévedett a filiszteusok által, illetve az amálekiták által felhalmozott kincsekről, amit az Úrnak kellene szentelni. Aztán lelkileg is megviselté válik, amikor tulajdonképpen egy halott látó asszonyhoz megy tanácsért, Isten népér között, tudjuk jól, ez egy halálos bűn volt, hogy különböző babonaságoknak adjanak helyet, és talán ma is az. Különböző események történnek Dávid és Saul között is. Az egyik ilyen, Saul hol az feldobott állapotában kedvességet akar mutatni Dávid felé, az ő lelki betegségéhez zenére van szüksége, és megkéri Dávidot, a pásztor fiút, aki nagyon jól kezeli a lantot, énekeljen neki. Tudjuk jól, következik ebből a történetből, amikor éppen a zene közben aztán egészen gonosz gondolatok kezdik el gyötörni a királyt, akkor féltékenységből Dávidot fog, kétszer is meg akarja ölni, át akarja ütni egy Dávidot, a fiatal ember épp hogy elhajol előle. Menekülnie kell. De ezek után egy újabb megszerűdült állapotában, egy újabb feldobott állapotában ez az ember, ez a király arra gondol, hogy úgy oldja meg a problémát, hiszen ha egyszer fel van kenve, akkor ez a Dávid akkor mégis király lesz, hogy hozzáadja az egyik lányát. Az a lány, akit ő kijelölt, az nem akarja ezt a házasságot. De van Mikál, aki ezt elfogadja, ő örül ennek a házasságnak. Ebben az időben lesznek nagyon jó barátok is az egyik Saul, egyik fiával, Dávid, Jonatánnal. És tulajdonképpen a házasság ajánlata mögött is gonoszság áll a király, a felkent hivatalban lévő király részéről. Tudjuk jól, hadvezérét teszem, és majd a filiszteusokkal való harcban majd elvész. Ez a király, ez a fiatal ember, ez a Dávid. És a dolog nem így történik, hanem győztes csatát következnek, és amikor egyszer így tér haza Dávid, akkor maga Mikáli látja a feleség, és látja, és hallják a tömeget, hogy Saul is megverte éneklik, Saul megverte a maga ezrét, Dávid pedig a maga tízezrét. És ez a király fülébe jutva bizony nagyon keserves következményeket hoz, tele van féltékenységgel, és innentől kezdve üldözi, halálra üldözi Dávidot csapatostól, úgyhogy Dávidnak és embereinek menekülnie kell. Tulajdonképpen a történetünk itt kezdődik, és itt korlátozódik erre a mai történetre. Azt mondja, hogy menekülés közben Saul üldözése elől való menekülés közben Dávid és néhány embere belmenekülnek egy barlangba. És hát a Biblia nagyon őszinte és nagyon egyenes, és még a naturalisztikus, amikor azt mondja, hogy hát dolga van, természet adta dolga van Saulnak, és ugyanabban a barlangba megy be. Dávid emberei suttognak, itt az alkalom, most kell megölni. Kezünkbe adta Isten a királyt, és mostantól, és akkor Dávid visszatartja az embereit, és azt mondja, hogy nem emelkedett az Úr felkentjére, hiszen ő a király. Elgondolkoztató, azt gondolom, ez az esemény, és majd erről szól tulajdonképpen a további történet kapcsán a mi igehirdetésünk és a mai igény. Amikor Saul eltávozik, akkor messziről szólal meg, és ebben a mai igényben erről olvastunk, messziről szólal meg Dávid úgy, hogy térdet hajt, leborul Saul előtt. És azt mondja, hogy most látod, hogy én mi mindent tehettem volna veled. Itt van a kezembe, ezt elfelejtettem mondani, a levágott köntösödnek a sarka, mert oda megy Dávid, lenyisztantja a sarkából, a köpenye sarkába egy darabot. Itt van, megölhettelek volna, de nem tettem. És az Úr őrizzen meg téged. És folytatódik így a történet, aztán tovább, kezembe adod, de én nem emelnek az Úr fölkentjére kezet. Elkövethettem volna ellened. Gonosz tettem, de nem cselekedtem. Bár megtehettem volna, sőt, az embereimet ajánlották is. De hallgass a gonosz emberekre, akik állandóan azt mondják, és azt sugallják, hogy én az életedre török, mondja Dávid. De nem tettem, nézd meg, itt van az igazolás, hogy én ezt nem tettem. És amikor ezt meghallotta Saul, akkor összetörik. Sírni kell, hangosan szokok, majd pedig szájára az áldás szavai jönnek Dávid irányában. És tulajdonképpen ez az, hogy mai történetünknek a mai igehirdetésünk háttere. Olyan szomorú dolog az, amikor valaki talán féltékenységből, talán hatalomféltésből, talán a jövőtől való félelem miatt haragott, ellenségeskedés ápol szívében mások iránt. Halálra keresi Dávidot, mondja itt az ige. Bár tudja, hogy az utódját üldözi. Tulajdonképpen, ami engem elgondolkoztatott ebben az összefüggésben, az az, hogy mi az, ami Sault ezzel az irányba mozgatja. Ez az általános irigység, amelyből gyűlölet következik. Keserűség. Egy különös állapot, amelyben mondjuk, hogy nem tud kitörni. Egy állandó sikertelenség. Hogyan gondolkozunk mi ezekről a dolgokról? Magyarországon ma az irigység általános. És ez gyűlöletet ébreszt. Tönkreteszi a családokat. Egymás ellen hangol bennünket. Mások sikertelenségét látva esetleg, meg a kárörvendés. Nagyon erőteljesen érzékelhető. Örülünk más bajának. Szokták mondani, hogy így gondolkodunk sokan, nem akarom ezt néphez, nemzethez kötni, mint ahogy ezt sokan teszik. Mások káránál azt mondják, hogy ha megdöglött a tehenem, akkor a szomszéd tehene is dögöljön meg. Talán ismerős ez a hozzáállás. Valahogy a másoknak a kár, vagy az én károm a másoknak is legyen az. Akkor leszünk egyenlőek. Vagy mások kára engem örömmel tölt el. Milyen harag és a gyűlöletnek a háttere? Ezt foglalkoztatná. Féltékenység, sértettség, önféltés, az elismerésnek a hiánya, ellenségességet szül a szívben, szeretetlenséget. És tulajdonképpen ebben az állapotban látjuk Saul királyt, a királyt, az Úr felkentét. És most áll előttünk Dávid. És hogy legyen sokkal pozitívabb ennél a másik oldal. Ami előttünk áll, amire valóban nekünk is szabadnak törekednünk. Dávid nagy lelkiség. Egyrészt nem hallgat az embereire, másrészt bizonyítékot szerez arra, hogy ő nem akar másnak ártani. És ez a nagy lelkűség arról beszél, hogy nincs benne bosszúvágy. Nem használja ki az adódó alkalmakat. Nem él vissza azzal az adott lehetőséggel, amely adatott neki. Sőt, Istentől nyert tisztében tekint Saulra, mert felkent. Meghajol a hős a Góliátot leküzdő hős, meghajol a hivatalban lejövő király előtt. Ez a látszat. Valami olyan, amely a lélek gyümölcse. Amikor készek vagyunk egymást abban az állapotban elfogadni, amit Isten rendelt, vagy abban a gyümölcs, azzal a gyümölcsel körülvenni, amely a lélek, amelyet a lélek terem. Szeretett, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, ínség, szelítség, mértékletesség. Dávid az embereit se bújtja föl arra, hogy valamit tegyenek a király ellen, vagy nem engedi őket, hogy ezt a bosszút, ami az ő szívükben most már napok óta, vagy hetek óta ott él, hogy ezt megtehetik. Nem. Hagyjuk az igazságot, amit térjére. Mi az a nagy lelkűség? És azt gondolom, nekünk keresztény embereknek van mit tanulni. Keresztényeknek is. Van mit tanulnunk Dávidtól. Törzset hajt. Oda megy a királyhoz, bátran és bizalommal. Mit sugall ez a mozdulat? Azt, hogy Dávid nem a Saul kezében van, nem az ő üldöző kezében van, nem azok, akik tönkre akarják őt tenni, nem azok kezében van, hanem az Isten kezében. Ott érzi magát. Teljes biztonságban. A közösségi lapon tette föl valaki ezt a gondolatot a Dombóvári kórházba kerülve 3 hétre az ő szívbetegségében, hogy nem tudom, mennyit adott még nekem az Isten. Egy fiatal emberről van szó. Ki tudja, hogy mennyit? És akkor üzentem én is neki. Kipróbáld dolog Árpád, és innen is üzenem. Kipróbáld dolog, hogy az Isten kezébe tegyük az életünket. Ez egy lehetőség, ez igazi gyógyszer. Az Isten kezébe tenni az életünket. Ahogy ez Dávid is teszi itt. Alázattal és odaszánással és töredelemmel vagy bizalommal. Érd meg, semmi hamisság nincsen bennem. Nincs bennem bosszúvágy, és semmi gonosz. Isten gyermekei, úgy fogalmazódott meg bennem, tiszta kezűek. Tiszta szívűek és tiszta kezűek. Nagyon fontos dolog ebben a helyzetben, hogy nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Emlékszünk, honnan jönnek ezek a szavak? Olyan szépen tudjuk szavalni, ugye? Szeretet himnuszát. De amikor számon kér bennünket az Isten, vajon ott van-e? Vajon van-e honnan előhozni azt? És ehhez kapcsolódik az a gondolat, hogy milyen indulatú tanácsadókra hallgatsz. Saul a gonosz tanácsadókra, az emberekre, akik az ő szája íze szerint gondolkodnak, ezekből az emberekből merít bátorságot, és kezdi el üldözni Dávidot. Ez a motivációja. Ezzel szemben Dávid nem hallgat azokra, akik az ő erkölcsi meggyőződések hite ellenében adnak tanácsot. Mert az első kapcsolat az, ami az Úrral összeköt. És erre akar építeni. Ez az, ami lélektől való, és amely gyógyulást hoz. A másik egy teljes romlást. De ez fölemel. Ez bizalommal tölt be. Ez új táblatokat nyit. Ha az Úr kezében van az életem, ha merem rábízni a következő lépést, ha nem hallgatok a gonosz tanácsokra, hogy mondja Berti Zsoltár, boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében, Isten igényében van a gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel és nappal. Folytathatnánk tovább, mert csodálatos. Mert olyan lesz, mint a folyó vizek mellé ültetett fal, meg ideje korán meghoz a gyümölcsét. És időkorban is gyümölcsöző lát. Zöldel és gyümölcsöt hoz. És folytathatnánk tovább. Mert valami különös dolog az, amikor az ember úgy, hogy Dávid is teszi, és mi is megtehetjük. Rámerjük bízni magunkat az élő Istenre. Jézus Krisztusra. Szép Mozart dallamra énekeltük, ugye, az imént, hogy adj Uram ma új szívet, mert hozzá hű és tehet. Jónak vágya hagyja át, és a hívod hallgat rá, és mondhatnánk tovább, tetenek majd elolvasni, mert a szöveg szakantartos gyönyörű. Rá bízni magunkat az élő Istenre. A gonoszságra jóval válaszolni. Azt mondja itt a 12. vers, hát érzeti ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem védkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életem. Lásd, nem, semmi gonoszságot nem akarok tenni. Emlékszünk az új szövetség Páli üzenetére, hogy gonoszra ne válaszolj gonosszal, hanem a gonosz jóval győz meg. A gonosz jóval győz meg. Jézus tanít erre bennünket a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogy áld azokat, akik titeket áfkoznak. Áldjátok, akik titeket áfkoznak. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek benneteket. És valami különös dolog változik meg. Az Isten jelenlétébe kerül az életünk. A Szent Lélek fogja átjárni az életünket valami különös módon ebben a szeretetben. hagyd a te utadat az Úrra, bízál benne, majd ő teljesíti, mondja Zsoltár. A gonosz jóval győz be, és tulajdonképpen itt van a fordulat. Vagy lehetne a fordulat Saul életében. És szomorú, hogy ebben a történetben itt az Ószövetség, még egyszer, hogy mondjam el, nagyon realisztikusan gondolkodik és folyamata. Nagyon, nagyon életszerű, mert megint föltörön jó Saul életében. És most megint egy pozitív időszak következik, ugye, amikor azt olvassuk, hogy Saul, amikor mindent látja, ami ez, amikor összeáll a kép előtte, és nem zavaros, és nem össze-vissza dolgok mennek a fejébe, hanem most megint ott áll az Úr előtt, akkor elkezd keservesen sírni. Egy király, aki sír. Saul fennhangon sír. Te jót tettél velem, és én gonoszsággal fizettem, mondja a 19. vers. A bűnbánat szava és jelei ezek. Az ének jut eszembe, ha a kér igaz bűnbánat és könyvmakat nyomán, Isten kegyelme áradhat ki az életünkbe. Új élet, újjászületés, új kezdés. Olyan dolgoknak a látása, amit eddig nem tettünk észre, érzés, mint ahogy megszületik a gyermek, ahogy John Wesley mondja, ahogy megszületik a gyermek, és az érzés szervei elkezdenek működni, valahogy így alakul ki, vagy lehetséges, az újjászületés, lélek által való újjászteremtettség. Elkezdünk látni, lélek szerint, érzékelni, gondolkodni, hallani, látni, beszélni, az élet valóságát kezdjük el a kezünkben tapintani. Ott kezdődik a bűnbánatban. Ott kezdődik, amikor készek vagyunk feltárni a múltat, letenni és elkezdeni. Uram, veled akarok tovább menni. Saul összetörik, és őszintének látszó a bűnbánat. Én hiszem, hogy ez hogy minden bűnbánat igazi. Éppen én magam is sokat rendettem ifjú koromban ettől a dologtól, amikor azt mondták, hogy azért van visszaesés az életemben, a lelki életemben, mert nem tértem meg igazán, vagy nem tértem meg jól, vagy nem volt igazi a bűnbánat a szívemben. Én azt gondolom, hogy a bűnbánat mindig igazi. Hogyha Isten előtt mondjuk el, ha ő előtte borulunk le, csak neked is kell visszapakolni megint a régi életünk dolgait. Régen úgy mondták, hogy mindent oda tettünk az oltárra, vagy a kereszt alá, Jézus Krisztusra bíztuk az életünket, a rosszakat lepakoltuk, kiraktuk, letettük a hátizsákot, ahogy Banyán mondja a zarándok útja című könyvben, ugye emlékszünk rá, letettük, de ne tessenek visszalopkodni a dolgokat megint az életünkbe, újra vissza a régit, visszahozni. Ami miatt én mégis igazinak tartom ezt a fordulatot is, az, ami már nem nagyon látszik, ami a 20. vers második fele, és a 21. versben áll előttünk, hadd olvassam el, mert ez valami különleges dolog. Jóval fizessen neked az Úr, mondja Saul, azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel az Izrael királysága. Maradandóvá válik, mondja a Károli fordítás. Király, Izrael királysága általad lesz maradandó. Áldás mond Dávidra. Te király leszel, és Izrael királysága tekeredben állandó lesz. Áldás. áldás Dávidra, áldás Izraelre, áldás a népre, áldás, áldás, áldás. Örültem, hogy a kezdő szavakban már hallottuk, hogy tulajdonképpen Isten gyermekei áldásul vannak itt ezen a világon. Áldás osztani, áldás adni, rajtuk keresztül, áldás folyók nyílnak meg. Valami különös módon, és ez a világ ezt szóvá robva válja, ezt a áldást. Nem tudják, hogy mire várnak. Úgy mondja Dávid, vagy úgy mondja Pál apostol, hogy az Isten fiainak a megjelenésére vágynak, szóvá robva várják az Isten fiainak a megjelenését. Azokat, akik áldás hordozó emberek, akiken keresztül Isten szeretete áradhat ki erre a világra, az emberek várják, a környezetünk várja, a helyreállított, az újjászületett, az új életet kezdő, áldó ember. De két hadály, amit most az ószövetségi szakasz végén az atyák, a patriarchák bizonyára tetszenek emlékezni. Életük végén maguk köré állítják a családot, és egyenként megáldják a gyermekeiket. Tudok ilyenről, akik ma is tették, vagy ebben a mostani életben is, és így gondolnak a körülöttük lévőkre, gyermekeikre és unokáikra, és áldó kezet emelnek rájuk, és áldást osztanak. Én azt hiszem, hogy nem csupán azokra kellene, hogy kiáradjon ez az áldás, ez az isteni ígéret, és annak üzenetét megérteni, erejét átadni, és jövőbe mutatásáról beszélni, akik éppen a legközelebb állnak hozzánk, hanem sokkal többre vagyunk hivatottak. Az egész világ vár erre az áldásra. Nem akarom Saul életét folytatni. Mentse meg bennünket ettől a sorstól, ettől az úttól, ettől a kegyetlen sorstól az Úristen. És legyen Dávid sorsa a mi sorsunk, akinek az életében valóban beteljesedik. Minden mellékhang, minden tévedés és melléfogás, és minden nyomorúság és bűn és vétek ellenére is beteljesedik az Isten áldása. Tudjátok miért, drága testvérek? Mert ebben az emberben van alázat. Ez egy alázatos ember. Ez Istenre bízta az életét. És minden dolgát az Úrtól várja. Neki növekednie kell, nekünk pedig alászállt. Milyen nagy dolog, amit keresztelő János Jézussal kapcsolatban mond. Neki kellene növekednie. Az életünkbe is. Legyen így.